testvéreim, mostani igehirdetésem igéje Jeremiás próféta könyvében a 6. fejezetnek néhány utolsó verse, a 27. verstől kezdődően. Népem megvizsgálójává, kutatójává rendeltelek, hogy megismerd és megvizsgáld életét. Mindnyájan elvetemült lázadók, rágalmakat terjesztenek. Közönséges réz és vas, az is mind hitvány. Zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből. Hiába a folytonos olvasztás, mert a gonoszok nem tisztíthatók meg. Eldobni való ezüstnek hívják őket, mert az Úr elveti őket. Kedves testvéreim, a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az elmúlt héten kezdtük olvasni Jeremiás próféta könyvét, és mivel terjedelmes ez a prófétai irat, csak nem két teljes hónapon át fogunk az ótestamentumi olvasmányunkban Jeremiás prófétiáival foglalkozni. Azért választottam ezeket a verseket, hogy némi bevezetőt mondjak néktek Jeremiás prófétáról és az ő könyvéről, a prófétai szolgálatáról. Megvallom néktek, hogy számomra Jeremiás a próféták fejedelme. Az ő életéből, szolgálatából lehet talán a legvilágosabban megérteni, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy próféta. Élet sorsa, mondani valója együtt van ebben a könyvben, és szemléletesen tárul elénk ennek a csodálatos, nagy, magányos embernek, Isten emberének, az ige szerelmesének élete. Hallgassuk meg mindjárt az első verseket, könyvének az indítását, amikor elmondja, hogy hogyan szólította Isten őt prófétai szolgálatra. Így szólt hozzám az Úr igéje, mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Most esélyek, erről a Jeremiásról csak néhány egyszerű történeti adatot. Krisztus előtti 7. század vége felé és a 6. században, annak elején végezte prófétai szolgálatát, akkor, amikor Izrael országa rendkívül válságos helyzetbe jutott, mindig is két világhatalom között őrlődött ez a kicsi ország, délen, mint a mai napig is ott volt Egyiptom, északon ott volt Szíria, Asszíria, Babilon. A hadak útja mindig Izrael földjén átvezetett, akár Egyiptom akarta meghódítani Asszíriát, akár fordítva Asszíria vagy Babilonia akarta meghódítani Egyiptomot. Mindig Izrael földjén átvezettek az útak, és és ez meghatározta ennek a kicsi népnek a sorsát. Amikor Jeremiás élt, akkor éppen letűnőbe volt az egyik nagyhatalom, Egyiptom, és fölemelkedőbe volt egy új világhatalom, Asszíriának a romjai, fölemelkedőbe volt egy új világhatalom, a Babilon világhatalom, és Jeremiás látta a fejleményeket, de a nép vakumolt, és vakon rohant a vesztébe. Jeremiás hozta az isteni igazságot, de nem kellett a népnek. Sokféle bűne volt a népnek, de Jeremiás leginkább két bűnét emlegeti ennek a népnek. Az egyik az, hogy ez a kicsi maroknyi nép nagy politikát, világpolitikát akar folytatni. Így olvastuk itt az imént az igébe, hogy miért futkostok Egyiptomba, a Nílus vizét akarjátok inni, vagy Asszíriába, vagy az Eufrátesz vizét igyátok. Szemléletes kép arra, hogy diplomáciai követségek mentek Egyiptomba, titkos szerződéseket akartak kötni, de ugyanakkor Babilonba, Asszíriába, Babilonba is mentek másfajta követek, hogy bebiztosítsák magukat. Meg akarták játszani a nagy politikát, és rajta veszítettek, mert nem értették Istennek útját. Ez volt az egyik panasza Jeremiásnak a néppel szemben, a királlyal szemben, és a sok hamis prófétával szemben. De még inkább nagy volt a panasza a népnek a vallásosságával szemben. Közeledtek a babiloni seregek Jeruzsálemhez, ott volt egy kritikus pillanat, mit kell most tenni, ellenállni vagy meghódolni, és jöttek a hamis próféták, és azt hirdették, hogy velünk van az Isten. Lehetetlen, hogy Jeruzsálem a szent város és a szent templom, lehetetlen, hogy pogányok kezébe essen. Velünk van az Isten, ha kell, csodamódon meg fog szabadítani minket. És ott volt Jeremiás, aki világosan látta, hogy micsoda üres fanatizmus ez, nincs velük az Isten. Ezt a kemény proféciát kellett elmondani a Jeremiásnak, hogy nem igaz, nincs velünk az Isten, most éppen ellenünk van az Isten, most éppen a babilonok seregével van az Isten. És ha meg akartok maradni, akkor nyissátok ki a kapukat és fogadjátok be a babilon sereget, mert akkor kisebb lesz a veszteségetek. Gondoljátok el, hogy egy vallásilag fanatizált tömeg számára hogyan hangzott ez, hogy nem velünk van az Isten a választott néppel, hanem az ellenséggel, és hogy kinyissuk a kapukat, és beengedjük őket hazaárulás. És valóban úgy tekintették Jeremiás, mint aki istentelen, aki hazaáruló, és letartóztatták, és börtönbe vetették, állandóan élet veszélybe volt. De hát persze őt igazolták az események, úgy lett pontosan, ahogy ő mondotta. Aztán ide-oda hányódott még az élete, most már nem mondom el a továbbiakat, végül is, amikor elvitték a zsidó népnek a színejavát Babilonba, fogságba, az ott maradt nép még mindig hőbörgött, még mindig akart valamit, és annyira megrettentek a babilonoknak a közelgő bosszújától, hogy elmenekültek Egyiptomba babilonok elől, és magukkal hurcolták Jeremiást is, és valahol Egyiptomban halt meg, aztán szolgálata végén ismeretlen sírban van valahol a teteme Egyiptomban. Most ez a Jeremiás az, akit most tanulmányozni fogunk az elmúlt napokban, és ennek a Jeremiásnak a keserű, gyötrelmes élménye szólal meg ebben az igében, amit olvastam, alapigének. Egy ősi szimbólumot, hasonlatot használ Jeremiás, miközben Istennel beszél. Isten azt mondja neki, népem megvizsgálójává tettelek. Érdekes a legmodernebb fordítások, egyenesen így mondják, hogy élt vizsgálójává tettelek. Vizsgáld meg ennek a népnek, mint valami éltnek a minőségét. Népen megvizsgálójává, kutatójává rendeltelek, hogy megismerd és megvizsgáld életét, és erre válaszol Jeremiás, hogy Uram, hiába, minden hiába, nem lehet ezzel a néppel semmit kezdeni. És ekkor használja az olvasztásnak a képét, olyan megrendítő ez a kifejezés, hogy zihált a fújtató, óriási erőfeszítés volt, talán emlékeztek még rá, hogy hogyan fújtatták régen a tüzet, hogy nagyobb hőfokot adjon. Azt mondja Jeremiás, hogy zihált a fújtató, és nem jött ki belőle semmi. Elhangzik a Biblia legborzasztóbb szava, így csak hiába. Hiába volt, hiába zihált a fújtató, nem lehetett az olvasztást elvégezni. Végül is el kell dobni az egészet, eldobni való ezüstnek hívják őket. De az a megrendítő, hogy valahol ott van az ezüst a meddőben, a kőzetben, de végső soron eldobni való az egész, mert nem sikerül kihozni az ezüstöt a kőzetből, hiába zihál a fújtató, nem sikerül az olvasztás. Nos, testvéreim, ez tehát Jeremiásnak az összefoglaló élménye a szolgálatáról. Az Isten fújtatja az olvasztó kemencét, Isten azt akarja, hogy kijöjjön, elkülönüljön a nemes fény a salaktól, de hiába nem lehet. Eddig a történelem, ezt élte át Jeremiás a saját népével kapcsolatosan, de vajon ennek a régi történetnek van valami mára is érvényes üzenete? Esetleg személyenként mindegyikünkre szóló üzenete? Van, testvéreim, és ezt fogom most elmondani, hogy meggyőződésem, hitem szerint ennek a régi történetnek, Jeremiás síralmának, keserűségének, keserű tapasztalatának mi az örök érvényű üzenete? Most így fogalmaztam magamnak, testvéreim, hogy tüzeknek lángjai teszik igazán emberré az ember. Tüzeknek lángjai teszik igazán emberré az ember. Mindnyájan valamiféle olvasztó kemencébe vagyunk, és zihál a fújtató olykor, hogy belőlünk kihozza azt, ami érték, és elkülönítse attól, ami meddő. Tűznek lángja kell ahhoz, hogy emberré legyen az ember. Ez a gondolat nem a zsidóknak a gondolata csupán, nem a keresztényeknek a gondolata. Érdekes módon minden nagyobb világvallás ezt megsejtette, megértette, hogy az ember életnek tűzpróbákon kell átmennie, az embernek tűzlángjain kell átmennie, ahhoz, hogy magasabb rendű emberségre jusson el. A biológiából megtanultuk mindjárt annak idején, hogy maga az ember lét, az élet önmagában égési folyamat. A táplálék által energia hordozót veszünk magunkhoz, az bennünk átalakul energiává, melegségé, hővé. Égési folyamat az élet, és hogyha a mi testünk egy bizonyos hőfokon lejjebb, alulra száll, megszűnik az élet. Na de hát ez az egyszerűen az élet. Vannak magasabb rendű tüzek, amelyeknek a lángjában lesz igazán emberré az ember. És a legborzasztóbb az, hogyha egy ember sorsra ezt lehet, ezt kell mondani, hogy hiába. Ott vannak a tűznek a lángjai, zihál a fújtató és hiába. Nos, mik ezek a magasabb rendű tüzek? Nagyon egyszerűvé vált számomra, éppen Jeremiás élményei alapján egyszerűvé vált az igazság. Ezt a kettősséget értettem meg, testvéreim. Vannak sors tüzek, és vannak szentlélek tüzek. És ezek együttesen tudják az ember létet magasabb szintre emelni. Sors tüzek, és hozzá szentlélek tüzek. Itt a zsidó történelemből nagyon világosan lehet ezt látni, ezt a kettősséget. A sors tüzek ott lobogtak a nép körül, jött a babiloni hadsereg, és háború, éhség, dökhalál, és mindenféle szenvedés. Ez az egyik tűz, a sors tűz. Az Isten irgalmas volt ez a néphez, mert a Szentlélek tüzét is adta néki, Jeremiás szaván keresztül. Jeremiás értelmezte az eseményeket, tanítani próbálta a népet, hogy hogy kell feldolgozni ezt a világtörténelmi szituációt, amiben van, milyen az Istennek kedves magatartás. Tehát nem kellett ez, inkább kellett a hamis profétáknak a biztatása, hogy velünk van az Isten. Megbosszulja Isten, ha hozzányúlnak Jeruzsálemhez a babilonok. Nem kellett a Szentlélek tüze, és ezért a sors tűz iszonyúan megégette ezt a népet, szinte megsemmisítette, szinte elhangvadt a nép a sors tűz lángjai között. Régi történet, kollektív nagy történet, de az egyéni életünkre élő és igazságok vannak. Ismét mondom tehát, testvéreim, hogy tüzeknek lángjai teszik igazán emberré az ember, de ebben az együttesben, hogy sors tüzek és szentlélek tüzek. Jó lenne most akár néhány percre elcsöndesedni, úgyhogy én se szólok, ti csak gondolkoztok. Kérlek is, hogy próbáljatok visszatekinteni életetekre. Hány ilyen nagy sors tüzet éltetek át, és hogyan éltétek át? Ismeritek ezt, hogy sors tüzek, szenvedések, amelyekkel szemben tehetetlen az ember. Én magam is átgondoltam így az életemet, és pontosan vissza tudok emlékezni 4 vagy 5 olyan sors tűzre, amiben majdnem elhangvadt az életem. Isten irgalmassága az, hogy itt vagyok, és a sors tüzek nem elpusztítottak, hanem formáltak, alakítottak valamit rajta. És így tudom azt, hogy ez az Isten gondolata mindegyikünkkel. Egy kicsit becsmérlőleg szokás manapság az alkímiára emlékezni, az alkimistákra, ezekre a különös emberekre. A primitív, félművelt ember azt hiszi, hogy jó, hát ezek mindig csak aranyat akartak csinálni. Ez volt a legfőbb ambíciójuk, hogy aranyat csinálni a nem aranyból. Ez egy súlyos tévedés, testvérem, az alkimisták lelki emberek voltak. Az alkimisták azt mondották, hogy ami az ő vegyszereikben, az ő logikiaikban fortyog, az igazából szimbóluma az egész emberi életnek. Az alkimistáknak ez volt az alaptételük, hogy ebben a ritmusban kell az emberi életnek növekedni, fejlődni, hogy a merev szerkezeteknek föl kell olvadni, aztán elegyedni kell valami mással, akkor megmerevedik, és akkor kialakul valami újfajta anyag, azt megint föl kell forrósítani, olvasztani, hogy a merevségéből kilazuljon, és így tovább. Tehát ez a folyamat, amit a kémiában, a logikaikban csináltak, a szimbóluma az emberlétnek. Az emberlét is bele merevedik bizonyos szerkezetekbe,
bizonyos jellem szerkezetekbe, és az Isten gondolata az, hogy bizonyos tüzek kiolvasszák ebből az ember létet, és képlékeny, formázható legyen az ember lét, lehessen hozzáadni valami ahhoz, ami megmerevedett jellem szerkezet volt. Itt hívlak titeket egy ilyen eszmélődésre, testvérek, nem csak most ez alatt a néhány perc alatt, de úgy kiadósabban is. Sors tüzek, amelyek ki akartak lazítani minket a jellemünk eddigi melegségéből. Sikerült az Istennek? Mi az, hogy jellem szerkezet? Néhány nagyon egyszerű szóval lehet egy-egy ilyen jellem szerkezetet megjelölni. Például az, hogy minél olcsóbban megúszni az életet, minél kevesebbet kockáztatni, körülbácsázni magamat biztosítékokkal, hogy ne legyen bántódása az életemnek. A természeti embernek ez a jellem szerkezete, hogy én biztonságban, én győzedelmeskedjek, én legyek fölül. És akkor jön az Isten tüze, és ki akar lazítani ebből a jellem szerkezetből. Elkerülhetetlenek a sors tüzek, én úgy látom egyre inkább. Persze vannak kisebb, nagyobb, súlyosabb, kevésbé súlyos sors tüzek. Akit az Isten szeret, annak bizony időnként nagyon forró sors lángokat bocsát az életére. Elmúlt héten Tahiban voltam egy lelkész konferencián, és ott találkoztam egy lelkész özvegyel, maga is lelkész, férje is lelkész volt, fiatalon, még alig 30 éves, özvegyé lett egy autó baleset, egy autó karambol következtébe. Most már egy kicsit elcsöndesedtek a dolgok, és merészkedtem rákérdezni, hogy hogy volt. Szinte még a NASZ útnál tartottak boldogan, fiatalon élték az életüket, tökéletes harmóniában, örömben, boldogságban éppen valamelyre vidéken jártak, és egyszer csak szembe jött velük egy autó, és szinte leborotválta a felét az autónak, és árokba borította az egészet. És azt mondja az asszony, hogy amikor ott eszmélt az ájultságából, és ott volt mellette egy összeroncsolt ember test. Abban a pillanatban tudta azt, hogy meghalt. A férje meghalt ebben a pillanatban. De azt mondja, azt is tudta, hogy de nem halt meg végképp, él a férje. Él. A mai napig is ebben az örömben van, hogy él. És azt mondja, az is úgy világos lett előtte, hogy valami módon benne van az Isten keze ebben. És azóta, hogy múlnak az évek, és amennyire ismerem az életét, derűsen, vidában, megbékélten éli az életét, pedig iszonyatos volt ez a láng, ami oda csapott a boldog házasságukba, és megperzselt, elhamvasztott egy pillanat alatt a férjét. Biztosan közülöttek többen is mondhatnának hasonló történeteket, hogy micsoda tüzek tették próbára az életeteket, és azt mondom, hogy akik itt vannak, azok kibírták nyilván, mert ime itt vannak, pedig a sors tüzek lángjai elhalmasztottak sok mindent közöttük. Itt vagytok, testvéreim, áldjuk az Istent azért, hogy itt vagytok, hogy valami módon föl tudtátok dolgozni azt, amikor a sors tűz megpróbáltati életeteket. De hát minden bizonnyal azért is vagytok itt, mert valami módon Isten kezéből tudtátok elfogadni. És Isten kezéből tudtátok úgy venni a dolgot, hogy valami módon ebben a viszonyatban, ami történt, abban valami módon ott van Istennek a szeretete. Ti itt vagytok, látnak titeket, de bizony jó néhányat
tudnék felsorolni barátaim, ismerőseim közül, akik nem tudták elviselni, akiket a sors tűz utolért és megégetett, és most ott vannak a temetőben, legalábbis a földi tetejük ott van kint a temetőben. Van ilyen is, aki nem bírta el. Ezért egyre erősebb az a meggyőződésem, hogy sors tüzek és a Szentlélek tüze együtt teszi elviselhetővé az életnek a nagy próbáltatásait. Sors tüzek és a Szentléleknek a tüze. De mi az, hogy a Szentléleknek a tüze? A nagyon szakmabelinek hangzik ez a kifejezés, nagyon teológus szakkifejezés. Mi az, hogy Szentlélek tűz? Most testvéreim, ilyen egyszerű a dolog számomra, hogy a Szentlélek nem más, mint a Jézus Krisztus szelleme, Jézus Krisztus lelke. Sorstüzek és Szentlélek tűz azt jelenti, hogy azokat a próbáltatásokat, amikbe belevisz Isten minket, azokat a Jézus Krisztus szeretetének a melegségével tudjuk feldolgozni. Mondottam az imént, hogy én magam is visszaemlékezem, visszagondoltam ezekben a órákon a készülés napjaiban idejében, visszagondoltam életemre, és úgy visszaemlékezem arra, hogy az első igazi keserves sors tűz akkor támadott meg, amikor fiatal diák voltam még, és bizony szinte érthetetlen csoda számomra, hogy kibírtam, mert egyenesen sodort az öngyilkosság felé, naplót írtam annak idején, mint fiatal gimnazista diák, akkor zúdult rám valami iszonyú sors tűz, és szinte elhamvadt az életem, és szinte ma se értem, hogy miért, hogyan az Istennek a kegyelme, hiszen akkor még nem ismertem Jézus Krisztust. De az teljesen egyértelmű, hogy nem ismertem Jézus Krisztust, és ezért, amikor égtem abban a tűzben, az itt egyenesen az öngyilkosság felé. Tehát ismerem ezt a tapasztalást is, hogy milyen az, amikor Jézus Krisztus nélkül ég valaki a sors tűzben. A továbbiakban megismertem Jézust, és áldom, dicsőítem Isten azért a segítségét, amit kaptam. A következő ilyen sors tüzeket már könnyebben bírtam, mert ismertem Jézus Krisztus, szerettem Jézus Krisztust, és az ő erejével, az ő segítségével föl tudtam dolgozni. Vajon hogy állasz te, drága testvérem? Még egyszer elmondom ezt az iszonyatos szót, ami ebben a szövegben benne van, hiába. Jeremiás azt mondja, hogy zihál a fújtató, és minden erőfeszítést megtesz Isten, és megtesz Jeremiás, zihál a fújtató, és hiába. Nem lehet elkülöníteni a salakot a nemes fénytől. Legyen irgalmas hozzánk Isten, hogy ne hangozzék itt ez az isteni szó, hogy hiába, hanem a Szentlélek tüzével, a Jézus Krisztus szeretetével hordozzuk életünknek a próbáltatásait, és legyünk mások számára is világosság, útmutatás, sors tüzek és Szentlélek tüzek szükségesek ahhoz, hogy embered legyen az ember. A te számodra is, drága testvérem, mindegyikünk számára szükséges ez, hogy magasabb iskolába kerüljünk, hogy emberek el.